hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
A középkori Magyar Királyság egyik legfontosabb jogi dokumentuma az 1222-ben kibocsátott aranybulla, egyebek mellett a nemesség hadba vonulását is szabályozta. Ennek megfelelően a haza fegyveres védelmében való áldozatvállalás volt a középkori magyar társadalomban a nemesi státusz egyik legfontosabb követelménye.
A hazánkat ért külső támadások idején a nemesi családok időről időre lerótták véradójukat. Közülük is kitűntek az rínyiek, akik az oszmán hódítások idején megalkuvást nem ismerő elszántsággal, életüket nem kímélve harcoltak az országért és a kereszténységért. Hogy a hon védelméért hozott véráldozat, az önként vállalt halál hogyan jelenik meg a korabeli nemesi családok, különösen az rinyik életében, erről beszélgettünk dr. Négyesi Lajos ezredes hadtörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző kardocensével, akit köszöntünk a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának következő adása. A mikrofonnál Antal Ferenc
és Ördög Kovács Márton. A hangmérnök Szombati Gábor, a szerkesztő Antal Ferenc.
Fokozott Hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Az önfeláldozás a valamely fontos ügyért hozott áldozat, a mai emberek számára szinte teljesen idegenné vált. A török háborúk időszakában miért volt ez elismerésre méltó, vagy mehetünk vissza talán egy kicsit korábbra is?
Török háborúk korában azért ez egy hangsúlyozott kérdés lett, ugyanis volt a harcnak egy olyan szabálya, hogy ha az egyik fél úgy látta, hogy kilátástalan maga az összecsapás a továbbiakban, akármit egy várostromnál például nem tudják tovább védeni a várat, hiszen szétlőtték a falakat, vagy elfogyott a lőpor, akkor megkezdhették a tárgyalást a szemben álló féllel, és megfelelő körülmények között megadták magukat. Csak hogy Habsburg birodalom sokszor került olyan helyzetbe, hogy nem tudta fizetni a végvári harcosait, nem tudott megfelelő biztosítást adni, nem tudott felmentést adni egy-egy oslomlott várnak, akkor ugye elvileg a várkapitánya tárgyalhatott a törökkel egy idő után, és feladhatta a várat. Na de például éppen ugye a 15 éves háború időszakában 1594-ben jön el az a kritikus pillanat, amikor a törökök elfoglalják Tatát, úgyhogy a várkapitány feladja Pannonhalmát, aztán Pápát, Győrvárát elfoglalja törökök, és hogy rájön a birodalom arra, hogy hát azért ez egy nagyon rossz gyakorlat lesz, mert hogyha ez így megy tovább, akkor a parancsnokok azok mindig találhatnak indokot arra, hogy miért nem folytatják a harcot. És éppen ezért egy igen fontos propaganda PR értéke lesz annak, hogy valaki nem adja meg magát, hanem még kilátástalan körülmények között is tovább folytatja a harcot, és az életét is képes feláldozni.
Mennyire volt jellemző a korszakban, hogy nemesi családok álltak egy roham vagy ostrom élére?
Gyakori volt, hát hiszen ugye azok a nemesi családok, akik birtokokkal rendelkeztek, és főleg a délvidéken volt birtokuk, azok a saját birtokaikat is védték így királyi szolgálatba. Hát például 1566-ban ugye Zrínyi Miklós Szigetvár várát úgy védi, hogy Szigetvár városa, ugye az óváros és az újváros és az ő birtokához tartozik, és annak a jövedelmeit bírja, és a környéken elég jelentős birtoktesttel rendelkezik. De akár mondhatom 1526-ból Tomori Pálnak a példáját, aki kalocsai érsekként az érsekség birtokait is védelmez ugye a délvidéken. Tehát ez egy általános dolog volt.
Maga a hősi halál és az önfeláldozás eszméje hogyan kapcsolódik az Rínyi családhoz? Ugye ismerjük az 1566-os eseményt, az 1664-es eseményt, viszont még a Mohácsi csata környékén is találunk olyan zrínyieket, akik részt vettek a török ellenes harcokban.
Igen, pontosan a Mohácsi csatában vett részt Zrínyi Mihály, aki állítólag az életét is ott veszti, de korábban például a Korbáb-mezei csatában ott van Zrínyi Miklós, Szigetvány Zrínyi Miklósnak a két felmenője, akik szintén életüket vesztik ebbe az összecsapásba, és itt a Korbáb-mezei csatában, amit a horvátok a horvát mohácsként említenek, történik az, hogy a törökök bekerítik a horvát nemességnek egy jelentős csoportját, akik az utolsó cseppvérükig harcolnak, tehát nem adják meg magukat, nem tárgyalnak a törökkel, hanem inkább életüket áldozzák. Tehát itt már azért megjelenik az a fajta attitűd a zrínyi katonák, a katonáskodó zrínyik viselkedésében, hogy nem tárgyalnak az ellenséggel, hanem ez egy elvárás, hogy az utolsó cseppvérükig harcoljanak.
1566-ban az oszmán főseregnek nem Szigetvár volt az első számú stratégiai célpontja. Mennyiben játszott szerepet az, hogy tudták, hogy Zrínyi katonák védik Szigetvárt, hogy végül arra mentek?
Hát ugye több tényező volt jelen, ugye gyakorlatilag a 1566-ban a terjeszkedő oszmán hódítás útjában keleti oldalon a gyulai vár állt, nyugati oldalon pedig Szigetvár. Gyula az egy fix pont volt, hiszen ebben az időszakban ugye János Zsigmond birtokolta Erdélyt, tehát Gyula az egy ilyen királyi sziget volt itt az oszmán és a szapai féle királyság között, vagy hát Erdély között. Tehát az biztos, hogy 1566-ban ugye célpontként szerepelt, ugye Pertev Pasa ugye már korábban megindul a török sereg egy részével, és elkezdi Gyula ostromát. Ami kérdéses volt az, hogy 1566-ban tovább menjenek-e ismét Eger felé török csapatok, és megpróbálják Egert elfoglalni, és akkor utána északi irányba tágítani, szélesíteni a hódítás területét, vagy pedig ugye Szigetvár legyen, hát ott a Szávai átkelésnél, meg aztán később a Dráva átkelésnél is voltak problémák, ugye megduzzadt a folyó, és ugye kérdéses volt, hogy akkor merre induljon el a sereg, de aztán végül aztán Szigetvár lett. Ugyanúgy, hogy Szigetvár az talán fontosabb volt a törökök szemszögéből, hiszen Zrínyi Miklós korábban horvát bán is volt, tehát az ő személye is fontos lett volna az, hogy ők esetleg török fogságba kerüljön.
Meg amúgy sem volt jó hírük a portán, ha jól tudom.
Igen, tehát nagyon hatékonyan harcoltak, ugye 10 évvel korábban, 1556-ban egy elég jelentős méretű török sereget tudtak megfutamítani és megvédeni a várat.
Egyébként a török hadvezetés tisztában volt azokkal a nemesi nevekkel, amelyekkel mi találkozunk, tehát akár a Pálfiak, akár az Rínyek, tehát tudták azt, hogy milyen erővel bírnak ezek a nemesi családok?
Hát folyamatos volt a törökkel a kapcsolat. Tehát például az 1526-os időszakban Tomori folyamatos kapcsolatban volt a törökkel. Tehát kereskedett is velük időnként. De a későbbiek során is ugye rendszeresek voltak Szigetvár Zrínyi Miklósnak is az összecsapásai a törökkel. Például a Lenna Drávánál egy épülő török várat sikerül neki például lerombolni, és ezzel komoly csapást mérni a törökökre. Az oszmán birodalom szemében azért ezek a igen hatékonyan harcoló nemes emberek azért tüskék voltak. Tehát tudták ők, hogy ki ellen indulnak el.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Visszakanyarodva Szigetvárhoz, Zrínyi miért döntött az ellenállás mellett?
Zrínyi szempontjából azért fontos látnunk, hogy ő nem egy átlagos magyar nemes ember volt, hanem az ő élete az a török elleni harcokban zajlott le, és a családban is ugye megvoltak a hagyományai arról, hogy a törökkel szembe harcol, és ugye 1566-ban ő azzal a szultánnal került szembe, aki gyakorlatilag megtestesítette az egész oszmán birodalmat, ami ellen a családja harcolt, ami az a birodalom, ami őt elüldözte az ősi birtokairól, akik ellen az ő ősei meghaltak. Ez egyik oldalon lehet egy ember számára riasztó is, hogy egy ilyen hatalmas ellenféllel kerül szembe, de Zrínyi az egy rendkívül karakán ember volt. Tehát számára ez egy kihívás volt, hogy ő lesz az, aki Szigetváron megállítja a nagy szultánt. Ezért gondoljunk bele abba, hogy egy vitéz számára, tehát egy igazi izigvéri katona számára mit jelent az, hogy ő állíthat meg egy világbirodalomnak az előretörését, hogy szembe kerül a szultáni sereggel, és ez Zrínyi számára egy nagyon komoly kihívás volt. Kétségtelen tény, hogy kevés esélye volt arra, hogy győzzön. Hát, hogyha időbe beérkezik mondjuk egy felmentő sereg Győr alól, akkor Zrínyi akár győztesen is kikerülhetett ebből a dologból, de nyilvánban volt Zrínyi számára, hogy ez az összecsapás megteremti a lehetőségét arra, hogy a neve aztán utána ismerté váljon, tehát hogy fönnmaradjon a neve. Hát a mi katonák ugye miért állunk katonának, vagy miért veszünk ezt a harcokba? Egy katona számára mindig nagyon erős motivációt jelent az, hogy olyan hőstetszet hajtson végre, ami által fönnmarad a neve. És ugye sokan ezért vállalnak akár életveszélyes helyzeteket is, mert utána megőrzi a nevét. Hát gondoljuk bele, hogy a középkorban is azok a hősi énekek, amik az Iliász hőseiről, a homéroszi hősökről szóltak, a Nagy Sándor tetteiről, azok haditettekről szóltak. Tehát ezek jelentették a vitézek számára a példaképet. Tehát Zrínyi egy ilyen példaképé akart válni. Tehát előtte ott volt az örökké valóságnak, az örök hírnévnek a lehetősége.
Mennyire volt biztos Zrínyi abban, hogy mind meg fognak halni? Tehát számított a felmentő sereg beérkezésére?
Számított, küldött hírnököket Győrbe, hogy jöjjön a sereg, tehát hogy kitart, ameddig ő tud. Ellenben azért a sajnos itt 1566-ban is a véletlenek azok az oszmánoknak kedveztek. Tehát a szultán ugye nem szeptember 7-én hal meg, hanem körülbelül 3-4 nappal korábban már meghal a szultán, és ugye akkor eltemetik a maradványait a sátor alá, utána az utolsó nagy rohamölt ugye kihantolják, Szokolum meg nagy vezér vezetésével, és akkor ott egy ilyen kis pantomint rendeznek, hogy ez pont Evelia Cselebi írja le ezt a színjátékot. Tehát ott a török vezetés az már nagyon egy vékony zsinóron egyensúlyozott, hogy ki ne derüljön a szultánnak a halála. Ha akkor megérkezik egy keresztény felmentő sereg, akkor az biztos, hogy nem tudják eltitkolni azt, hogy a szultán már nem él. És egy pillanat alatt az oszmán sereg szétesik, és mindenki menekülésnek indul. Tehát Zrínyinek az élete, vagy az, hogy Zrínyi győztesen kerüljön köbben az összecsapásból, az nyugodtan mondhatom, hogy akármit egy ilyen 5-6 napon múlott, mert ha a 7-én mondjuk nem rohannak ki, hanem még egy pár napig megpróbálnak kitartani, akkor lehet, hogy már nem tudják titokba tartani például a szultán halálhírét a nagyvezér környezetében.
Milyen üzenete volt a keresztény, illetve az oszmán oldal felé ennek a vértanúságnak?
Hát ugye az egyik oldala a keresztény oldal, tehát Zrínyi szempontjából, az azt látnunk kell, hogy Zrínyi tudatosan készült erre a halálra. Tehát ő elmondja az utolsó beszédében, amit a vitézeihez indul, ítéz ugye a kirohanás előtt, hogy azokat az okokat, hogy miért kell kirohanni. Ugye ég a vár, már nem tudják tovább tartani magukat, nem érkezik a felmentő sereg, és ugye Zrínyi azt mondja, hogy ő nem akarja azt, hogy ő fogságba essen, és aztán utána mutogassák őt egy ketrecbe, mint a gyerekeknek. Ugye ebbe pedig ott van az, hogy vitézként élni és vitézként halni. Tehát amíg lehet, addig föntartom a magam életét, parancsnok vagyok, vitéz vagyok, küzdök az ellenséggel szembe, amikor lehet, akkor nekem nem alternatíva az, hogy megadjam magam, és akkor utána elveszítsem azt a megbecsülés és azt a respektust, amit korábban szereztem. Ugye ellenpéldaként ott van Kerecsényinek a példája, aki Gyulavárát védte. Ugye ott 3 hónapig kitart az ostromot török sereggel szembe, tehát nagyon hosszú ideig védi a várat, és az a végén, amikor már védhetetlen a vár, akkor tárgyalni kezd a török, és szabad elvonulás fejében ugye megadja magát. De így se nyeri el az életét, hiszen aztán utána a törökök egy ilyen cselvetés folytán végül fogságba vetik Kerecsényt, és elviszik ugye Nándorfehérvárra, ahol aztán meghal. Tehát azzal se nyert ő életet. És ebből látszik az, hogy ha egyszer valaki belemegy ebbe a játékba, hogy ő lesz az, aki megpróbálja föltartóztatni az ellenséget, és vállára veszi az egész küzdelmet, akkor ott már nincs alternatíva abba, hogy majd azt talán megadom magam, és akkor a fogságban majd túlélem ezt az egészet, mert elveszíti azt az életet, amit addig élt. Ugye Zrínyieknek volt egy jelmondata, amit a költő és hadtudós Zrínyi Miklós időszakában, korábban az öccse használt, hogy ez a győzelem vagy halál. Vincere aut mori. Ez azért teljes mértékben kifejezi a Szigetvári Zrínyi Miklósnak is a habitusát. Nincs alternatívája a győzelemnek. Tehát nincs az, hogy emelt fővel vesztek. Vagy meghalok, vagy győzök.
A Zrínyék kirohanása hogyan rekonstruálható azon a bizonyos szeptemberi napon?
Viszonylag jól rekonstruálható ez az esemény, ugyanis Cserenkó Ferenc, aki Zrínyinek a titkára volt, ő részletesen leírta azt, hogy mi történt, tehát onnan tudjuk azt, hogy Zrínyi mit mondott a vitézeinek, mielőtt kirohantak volna, és aztán Cserenkó hát meg is örökíti azt, hogy amikor megindul a kirohanás, akkor ugye mikor Zrínyit puskával, tehát muskétagolyók eltalálják és megsebesítik, elveszíti az eszmétét, akkor akik mögötte voltak vitézek, azok visszarohannak a várba, tehát próbál mindenki menteni a saját életét. És nagyon fontos, hogy Zrínyi nem halt meg, amikor eltalálták, ugye ez a 2 vagy 3 találat éri Zrínyi Miklóst, az egyik a fején, hanem a törökök még élve viszik az ágyusáncba, ahol aztán utána a janicsárok a parancsára lefejezik. Ugye ez is mutatja a török vezetésben való zavart, ugyanis látszik, hogy szeptember 7-én az ostromot azt nem a nagyvezér, hanem a janicsáraga vezette, tehát egy alacsonyabb szinten. Hát a janicsárok azok nem kedvelték Zrínyit, és hát nyilvánvaló, hogy mindjárt lefejezése mellett dönt az aga saját hatáskörében. És ugye ez még azért hozzátartozik az is, hogy Zrínyinek ez az önkéntes halálvállalása, ez kicsit olyan, tehát nagyon demonstratív volt. Tehát ő kereste a halált, és mindent megtett annak érdekében, hogy méltó halált halljon. hát leveszi a páncélját, a sisakját, felvesz egy díszes mentét, egy tollas fejfedőt tesz a fejére, a zsebébe 100 aranyat, a várkulcsát teszi, tehát gyakorlatilag halálhoz öltözik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azok a törökök, akiknek fogalmuk se volt arra, hogy néz ki Zrínyi Miklós, meg ki, mindjárt kiszúrják ott a kirohanók között. Az élen megy az ászló mellett, tehát az borítékolva volt, hogy őt valószínűleg le fogják lőni, vagy az elsők között fogják levágni. Tehát ő megrendezte a halálát. Na de ugye ami fontosabb volt előtte, hogy azért védte a várat, tehát ez nem arról szólt, hogy odaért a törökség, és akkor Zrínyi kirohant, aztán megölték.
Volt erre még amúgy példa? Tehát az Zrínyék kirohanása mellett találkozunk még ilyen példával, ahol mondjuk a magyarok nem adták fel a várat, hanem halálig harcoltak?
Tehát 1521-ben például Szabács várát a védők az utolsó csepérükig védik, vagy ami nagyon ismert, és ugye Budapesten például, vagy hát a pesti oldalon, a nyugati pályaudvar környékén egy mozaik is megörökíti Szondi hősi várvédelme régeinél, ugye aki az apródjait kiküldi a török oltalmába, és aztán utána az utolsó cseppvéréig vállalja a harcot, teljesen kilátástalan harcot. Hát ugye erre megvannak a példák, hogy a hajós kapitányok is, amikor süllyed a hajójuk, akkor ott maradnak a hajóhídon, mert ez hozzátartozik, tehát az az ő köteléke volt. Tehát az biztos, hogy egy parancsnoki magatartás szempontjában azért ez egy követendő példa, hogy a parancsnok nem futhat el, ha harcba kerül a köteléke az utolsó cseppvéréig, neki ott kell maradni, és ki kell tartani. Harcolni.
Zrínyi Miklós példája mennyiben motiválhatta a későbbi zrínyieket, hiszen tudhatjuk, hogy a téli hadjáratban résztvevő Zrínyinek is ez egy óriási motiváció volt.
Hát Zrínyi Miklós a élete az szervesen hozzákapcsolódik a dédnagyapa örökségéhez. Tehát ő megpróbál ő lenni az újabb hős Zrínyi, aki beírja magát a történelembe. Ugye neki ez nem adatott meg, hiszen 1664-ben egy vadászbaleset áldozata volt. Bár lehet gyanítani azt, hogy amikor Zrínyújvárat ostromolják a törökök, ugye azt a Zrínyújvárat, amit Zrínyi Miklós 1661-ben kezd el építetni, 100 évvel később, mint hogy a dédnagyapa átvette Zrínyi Szigetvárnak a parancsnokságát, tehát még így is próbálja követni azt a ritmust, ami a dédnagyapa életét befolyásolta. Tehát amikor 64-ben ugye védekeznek az ostromolt török sereggel szembe, akkor van egy időszak a várvédelm utolsó szakaszában, amikor Montecuccoli ugye kitiltja a magyarokat a várból, és nem engedik be őket, sőt Zrínyit is. És Zrínyi aztán utána ott hagyja az ostromot, tehát ő elmegy haza Csáktornyára. Na ott lehet sejteni azt, hogy lehet, hogy Zrínyi azt tervezte, hogy ő pedig Zrínyújvárból fog kirohanni, mint a dédnagyapa. Csak ezt ugye Montecuccoli nem szerette volna, hogy egy ilyen demonstratív halált halljon pont az a Zrínyi Miklós, akit mindenki nagyon szeretett, megtisztelt magába a táborba. Az ő fia egyébként Zrínyi Ádám a török ellenes felszabadító háborúban vesz részt, nagyon komoly csatákban, ugye 1683-tól kezdve Lotharingi Károly seregében harcol, és aztán végül 1691-ben Szalánkemennél hal hősi halált, ahol nagyon komoly harc volt, nagyon véres harc folyt a törökkel szembe, de Zrínyi Ádámnak már nem adatott meg az, hogy ennyire látványos, ennyire ismert hősi halált halljon, hanem egy beosztott parancsnokként vesztette életét. Mindenesetre Zrínyi tudatában és írásaiban azért ott van az a gondolat, hogy mit jelent hősi halált halni, és mit jelent szolgálni, tehát hogy mi a hősiesség. Úgyhogy ha megengedtek, akkor én ezt most itt föl is olvasnám. Tehát azt írja Zrínyi Miklós ugye itt a hősiességről, ami azért megfontolandó maikor katonái számára is, hogy tartozunk őrizni életünket valameddig lehet tisztességgel, arra nézve, hogy hazánknak többet szolgálhassunk. De viszont a dicsőségnek törvénye az, hogy kívánjuk a halált, amikor életünk tovább tisztességes nem lehet. Tehát ez a kulcsa az egésznek. Tehát nem a halott katona a hős. A hősiesség az nem a haláltól függ, hanem attól függ, hogy előtte becsülettel szolgáltunk, amíg lehet, és csak akkor vállaljuk a hősi halált, de akkor vállaljuk, ha már nem lehet becsülettel tovább szolgálni, ha olyan helyzetbe kerülünk. Tehát én azt gondolom, hogy a hősök napján az élő katonák is, akik teljesítették a kötelességüket, azok is megérdemlik a tiszteletet, hiszen ők is hősök.
Köszönjük szépen dr. Négyesi Lajos ezredes hadtörténésznek, hogy úgy általában a hősiességről is tudtunk beszélni, valamint bemutatta az Zrínyiek ehhez kapcsolódó viszonyát. És köszönjük szépen a hallgatóinak, hogy velünk tartottatok. Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Spotify fokozott hanghatás listájára, valamint megtalálhattok minket a YouTube-on, a Facebookon és a honvédelem.hu-n is.
fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.